Igen, tehát ugye az lenne ma a témánk, ugye Keresztelő János szolgálata után, hogy akiről ő prédikált, akinek az útkészítője volt, Jézus Krisztus, hogyan jött erre a földre. Ugye hát éppen ebben az időszakban emlékezik meg a világ, mármint a keresztény része Jézus születéséről, holott ugye tulajdonképpen ugye éppen ma is ki fog derülni, hogy nem igazán akkor született, amikor ünneplik a születését. De érdemes elgondolkodnunk azon, amit az ige mond erről a nagy eseményről, és akkor talán azt is látjuk, hogy ez a mostani nagy ünneplés is olyan távol van attól, hogy igazán megértsék Jézus testé lételét, emberré lételét. Hogy kiknek volt akkor öröm, és most is kik számára öröm az, hogy Jézus, ami megváltunk, emberré lett, és megváltott bennünket, hogy ezt fogjuk egy kicsit közelebbről átgondolni. Még mielőtt az igére térnék rá, néhány ilyen tudnivalót bemutatnék, illetve elmondanék. Tehát, hogy tudjuk hova tenni Jézus születésének a helyét, körülményeit is. De Jézus szülei Názáretben éltek, ez Galileában, Galilea nagyjából közepén található Názáret, és Jézus a szolgálatának nagy részét is itt végezte Galileában. Viszont a születése mégsem itt történt, hanem Betlehemben. Ugye Betlehem Jeruzsálemtől nem túl messze volt, 10-11 kilométerre feküdt Betlehem, egy kisváros, és ide kellett a népszámlálás alkalmával elmenniük ugye Józseféknek, amikor már ugye Mária szülésének az ideje be is telt és elérkezett. Éppen itt érte őket, Betlehemben ez az időszak. Majd vissza fogunk térni Jézus életének az átgondolása során erre a térképre többször. Ugye azt látjuk, hogy fel van szabdalva már ebben az időben Palesztina, Júdea a zsidók által lakott rész leginkább, ugye itt van a főváros Jeruzsálem is. Közbeékelve itt van Samária, ami hát főleg ugye az asszír fogság után betelepített pogány népek utódaiból állt, akik félig meddig fölvették a zsidó vallást, de ott a Garizim hegyén építettek templomot, és ott mutattak be áldozatot, ami a zsidók számára ugye nagyon utálatossá tette az ő egész vallásosságukat. Galilea többnyire zsidók lakta terület volt, de egy kicsit vegyes már. Hát itt is éltek olyan népek, akik leszármazottaik voltak a betelepítetteknek, és hát a többiről most nem akarok részletesebben szólni, hanem nézzük tovább. Ugye itt látjuk kicsit távolabbról Betlehem, a mai Betlehem városát, hát itt most már egy modern kis város láthatunk. Jézus korában azért ez jóval kisebb volt, és inkább falusias jellegű. Ugye Dávid városának azért nevezték, mert Dávid király is innen származott, ugye Betlehemből. És ugye egy jövendőlés szólt erről Mikás könyvében, de ugye erre is visszatér majd a evangélium. De te Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Most megnézzünk néhány olyan proféciát, ami a messiás, a megváltó születését, testélételét jelzi előre. Ez a profécia is ilyen. Itt azt mondja meg, hogy hol fog megszületni, tehát, hogy Betlehemben, de ugyanakkor ebben az egyetlen mondatban nagyon fontos igazságok is benne vannak, amit kellett volna tudniuk a zsidóknak akkor, amikor Jézus megszületett, illetve amikor a szolgálatát elkezdte. Illetve hát jó lenne, hogyha a mai kereszténység is ezt komolyan venné. hogy ugyan ott született meg, ezt mondja, belőled származik, aki uralkodó az Izraelen, de a származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Tehát tulajdonképpen itt már jelzi azt, hogy itt csak emberré lesz. Itt csak megszületik, de ő öröktől fogva van. Öröktől fogva létező Isten fia lesz emberré. És tulajdonképpen ezért is nem, hogy mondjam, nem ez a legnagyobb keresztény ünnep, hiába ezt szokták hangsúlyozni. A Biblia érdekes módon ugye az evangéliumok közül kettő nem is emlékezik meg Jézus születéséről, hanem Jézus szolgálatával, illetve Keresztelő János szolgálatával kezdődik, és utána Jézus keresztségével. Márk evangéliuma és János evangéliuma is, csak Máténál és Lukácsnál olvasunk Jézus születéséről. Sehol nincs arról szó, hogy nekünk ezt ünnepelnünk kellene, és ezért nem is tudjuk, tehát a Biblia nem írja le, hogy mikor történt Jézus születése. Nagy dolog volt, nagyon nagy dolog, hogy a menny királya ennyire lealacsonyodott, és ezt is vállalta, hogy teremtményé válik, hogy emberi formát vesz föl, mégpedig a Biblia szerint nem is akármiért, hogy a bűntestének hasonlatosságát vette föl, tehát a már megromlott emberi természet az, amit Jézus is örökölt, amikor megszületett. Viszont itt azt mondja az ige, hogy a származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Tehát ezt ne felejtsük el, és jó lenne, hogyha sokan nem felejtkeznének el erről, hogy nem Jézuska, és nem a kis Jézus, és nem kell újra meg újra eljátszani ugye a kis ugye Betlehemet és a többi, hiszen ő már azóta újra a mennyben van, és az övé minden hatalom menjen és földön. És ő az, aki mint igaz bíró vissza fog térni. Tehát itt is mondja, hogy a származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Itt Betlehemben csak emberré lett. A többi jövendőlést is elolvasnám, ami Jézus születését jelezte előre. Ézsaiás könyvében találhatók ezek mind. A 7. fejezet 14. verse. Ezért adjárt néktek az Úr maga, ími a szűz fog a méhében és szül fiat, és nevezi azt Immanuelnek. Ugye, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Tehát itt beszél az ige arról, hogy fiat fog szülni a szűz és Immanuel, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Ugye ez is egy szemléletes kép, illetve kifejezés. A név a Bibliában mindig jelent valamit, tehát itt is jelent valamit, tehát mondja is maga a Biblia, megmagyarázza, hogy velünk az Isten. Tehát amikor Jézus emberré lett, és szűztől megszületett, akkor maga az Isten jött le emberi formában. Isteni személy jött közénk. Velünk az Isten. Az ő itt léte ezt is jelentette. A következő ige mit mond, mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz. És hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Itt egy gyermekről beszél, egy fiú gyermekről, akiről ezt mondja, hogy az uralom az ő vállán lesz, és aztán most ugye itt nem idézem az egész ige szakaszt, ott ír róla, tehát egyértelműen messiási jövendőlés, hogy végül az egész világon uralkodni fog, és arról is, hogy majd lakik a farkas a bárányjal is, és együtt, tehát hogy már semmi, a bűnnek a nyoma sem lesz ezen a földön, tehát hogy ténylegesen ez a messiás uralma lesz, de így kezdődik, hogy ő gyermekként megszületik. Na most ugye egy nagyon lényeges, nem egy, hanem jó néhány lényeges kijelentést találunk itt a folytatásban, mert ezt a zsidó írástudóknak kellett tudniuk, kellett ismerniük ezt a messiási jövendőlést. Ami azt mondja ki, hogy a messiás Isten. Ugye Jézust Isten káromlással vádolták, mert ő Isten fiának vallotta magát. Ez a profécia pedig azt mondja, hogy erős Isten, örökkévalóság atya. Kit lehet örökkévalóság atyának nevezni, aki erre a földre születik emberként? Az Isten fián kívül nyilván senkit. Tehát ezt mondja, hogy ő az örökkévalóság atya. Itt mire is utal? Arra többek között, hogy ő a teremtő is. Hogy ő általa történt a teremtés is. Erős Istennek nevezi. Tehát elég egyértelmű kijelentések ezek, és nézzük meg, hogy egy mondaton belül ott van az is, hogy gyermekként fog megszületni, és az is, hogy ő viszont erős Isten, és örökké valóság atya. A következő ige Ézsaiás könyve 11. fejezetében, az első két vers, és származik egy vesszőszál, és Isai törzsökéből, gyökereiből egy virágszál növekedik. Akin az Úrnak lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Ugye itt pedig mire utal ez az Isai törzsöke, ugye Isai Dávid apja volt, tehát tulajdonképpen itt erre utal a dávidi leszármazásra. Azt mondja, hogy vesszőszál, virágszál. Ugye itt nem utal a születésére, illetve hát ezekkel a kifejezésekkel utal csak rá, hogy mintha kinőne belőle egy virágszál, egy vesszőszál. Tehát nyilvánvalóan itt is a dávidi leszármazásnál ezt mondja, hogy igen, Dávid utódaként meg fog születni. Az a valaki, akin majd az Úrnak lelke megnyugszik, és itt is tovább folytatja, hogy majd milyen lesz az ő uralma ezen a földön. Ugye itt az örök uralmáról is szól, ami majd a második eljövetele után fog majd bekövetkezni. Tehát ezek után láttuk a messiási jövendőléseket, mindezekre visszahivatkoznak az evangéliumok. Tehát érdemes ilyen szempontból is olvasni az evangéliumokat, hogy figyeljük meg, hányszor hivatkoznak az írásokra, hogy beteljesedjék az írás, tehát proféciák, ószövetségi proféciák teljesedésére. És még egy háttér információként, azért hoztam ide Nagy Heródesnek a családfáját, hogy el tudjunk igazodni a néhány Heródes között, akikkel a Bibliában találkozunk. Ugye a legelsővel fogunk itt Jézus születésénél találkozni, Nagy Heródes, aki a betlehemi gyermekgyilkosságot elrendelte, és több szempontból is lényeges, mert ugyan a történelemben nincs máshol feljegyzés erről az eseményről, csak a Bibliában, hogy Betlehemben és környékén minden két év alatti fiúgyermeket megöletett Nagy Heródes. Viszont az történelmi tény, hogy a saját gyermekeit közül hármat is megöletett. Az egyik feleségét, aki zsidó származású, egy főpapnak a lánya volt, Mariamné, és megölette, és az ő két fiát csupán hatalomfértésből. És végül egy harmadik gyermekét élete vége felé szintén hatalomfértésből ölette meg. Ezért egy ilyen szinte közmondás terjedt róla, ezt a római császár mondta, hogy inkább lennék Heródesnek a disznaja, mint a fia. Tehát egy ilyen ember volt Heródes, ezen kívül az élete utolsó éveiben tényleg egy ilyen hatalommániás őrültség lett úrrá rajta. Mikor már érezte a halála közelettét, akkor összegyűjtette egy arénába a zsidó nép vezető férfiait, és azt az utasítást adta, hogy ha ő meghal, akkor nyilazzák le őket. Mert ő azt szerette volna, hogy legyen nagy gyász az ő halála után Izraelben. Ugyanis tudta, hogy őt nem fogják meggyászolni. Ugye Heródes különben nem zsidó származású volt, hanem edomita. Ugye hát ezért is nem túlságosan kedvelték, de hát más okuk is volt rá. Még a néhány egyéb Heródesre hadd utaljunk, ugye Keresztelő János gyilkosa, Heródes Antipász volt, akit figyelmeztetett Keresztelő János, hogy nem lenne szabad a testvére feleségével élnie, ugye Fülöpnek a feleségét vette el Heródes Antipász, Fülöp testvérének a feleségét, és első Heródes Agrippa, ő végeztette ki Jakabot, és ugye zárta börtönbe Péter apostolt, és második Heródes Agrippa volt az, aki előtt Pál bizonyságot tett, tehát Pál kihallgatása történt, második Heródes Agrippa király előtt. Tehát látjuk ezt a díszes családfát, és talán nagy Heródesre még visszatérve látjuk, hogy időszámításunk előtt 4-ben meghalt nagy Heródes. Ez is azért lényeges ez az időpont, mert ugye Jézus születésének a kiszámításánál történt egy kis hiba, tehát nem, ez, hogy Krisztus után most 2020-ban vagyunk, ez így nem egészen igaz. Tehát akkor inkább mondjuk azt, hogy időszámításunk után, vagy időszámítás szerint 2020, mert Krisztus nem pontban akkor született, tehát nem egyben, vagy időszámításunk null pontjában, ilyen nincs az első évben, hanem előtte kellett, hogy megszülessen, hiszen nagy Heródes, ugye ő adta ki a betlehemi gyermekgyilkosságra a rendeletet, és ugye látjuk már, hogy nagyon is belefér az ő despota uralkodásába és ebbe a vérengzésbe ez a történet is, hogy ő azonnal féltékenységi rohamot kapott, amikor meghallotta, hogy a zsidók újszülött királya megszületett, és hát tényleg képes volt ilyen vérengzésre. Most még ugye itt látunk egy olyan képet, ahol a Heródion volt, tehát Heródes király fellegvárából kiláthatott Betlehemre. Tehát nem volt túl messze tőle Betlehem. Ugye ott látjuk a háttérben Betlehem városát. Itt fönt pedig ugye ez a Heródion, Heródes vára volt. Tehát rálátott Betlehem városára, és nem tudta elviselni, hogy ő hozzá ilyen közel, ilyen vetélytárs született. Ez pedig Názáret, a mai Názáret látképe. Hát itt ugye modern házakat látunk már. Ugye abban az időben egy ilyen közmondás terjedt, hogy Názáretből támadhat-e valami jó. Tehát ezek szerint nem volt jó híre Názáret városának. Tehát Jézus itt nőtt föl. Itt volt Józsefnek, ugye nevelőapjának az ácsműhelye, és maga Jézus is ebben az ácsműhelyben tanulta meg az ácsmesterséget. Tehát ezeket a dombokat, hegyeket láthatta Jézus fiatal korában maga körül. Most pedig nézzük magát a történetet. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtatott a Szentlélektől. József pedig az ő férje, mivel hogy igaz ember volt, és nem akarta őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani. Mikor pedig ezeket magában elgondolta, imé az Úrnak angyala álomban megjelent néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Szentlélektől van az. Szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szól: Íme a szűzfogam méhében is szül fiat, és annak nevét Imánuelnek nevezik, ami azt jelenti, velünk az Isten. Hát ez ugye ismerős történet mindenkinek, de néhány dologra azért visszatérnék. Ugye utaltam rá, hogy Jézus születésének az idejét nem tudjuk, tehát az évét sem. Valószínű, hogy időszámításunk előtt 4 előtt, de talán közvetlenül előtte született. Tehát mondjuk akár 4-ben is születhetett, mert erről tényleg írnak a történetírók, hogy Heródes életének az utolsó időszakában szinte őrjöngött így az uralkodó, és ilyen rendeleteket hozott. Tehát időszámításunk előtt mondjuk 4-ben, 5-ben született Jézus. A bibliai proféciák, idői proféciákban is ez illik bele, ez a dátum. Az, hogy milyen évszakban született, ezt se tudjuk pontosan, de az valószínű, hogy nem télen, hanem vagy tavasszal, vagy ősszel. Itt ugye leírja magát a történetet, hogy hát ugye József azért észrevette, hogy Mária terhes, még csak eljegyzett mennyasszonya volt, és azt olvassuk, hogy titkon akarta őt elbocsátani. Nem akarta bajba keverni, mert hát ugye ilyen esetben egy nagyon súlyos büntetés várt volna Máriára, megkövezés, hogyha ugye ezt elmondja József, hogy nem tőle van a gyermek, hanem hát ki tudja kitől. És azt olvassuk, hogy ő igaz ember volt. Nem akart a gyalázatba keverni. Itt még nem tudta József, hogy a Szentlélektől van. Ezért gondoljuk el, hogy azért nem lehetett egyszerű neki sem ezt megemészteni, vagy ezt átgondolni, hogy lehet ez. Hát Mária egy annyira ártatlan, tiszta lélek, és hogy lehet ez? És nyilván nem értette, hogy mi történhetett, de nem akarta, hogy baja essen az ő mennyasszonyának, és titkon akarta elbocsátani. És amikor már ezt eldöntötte, akkor jelent meg az Úr angyala. Ugye nyilván előbb is kijelenthette volna Isten Józsefnek, rögtön akkor, amikor Máriához szólt, nem? Ugye abban az időben a jegyesek nem voltak együtt, úgy sülve, főve, mint manapság, hanem külön voltak, tehát csak megtörtént az eljegyzés, és néha-néha talán találkoztak, de talán túl sokat nem is beszélgettek ebből az derül ki, ebből a történetből. És nyilván ennek is volt oka, hogy Isten nem azonnal közölte ezt Józseffel. Mert őt is egy kicsit próbára akarta tenni, hogy ő valóban annyira félt és szereti Máriát, hogy nem ártana neki, és nem fogja őt most rögtön perbe fogni. És ugye látta, hogy nem. Látta az Úr, hogy József hűséges és igaz ember. És amikor ezt elgondolta magában, akkor jelent meg az angyal is, és mondta neki, hogy ne félj magadhoz venni Máriát, te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Szentlélektől van. És itt elmondta neki, hogy mi lesz a küldetés ennek a gyermeknek, hogy ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Ezt is az angyal mondta, hogy Jézusnak nevezd el. Ugye a Jézus névnek is van jelentése, ugye azt jelenti, hogy Isten a szabadító, vagy Isten megszabadít. Mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Tehát József is tudhatta, hogy a messiás, a megváltó, aki Máriától fog megszületni, nem azért jön elsősorban, hogy a római iga alól felszabadítsa őket, nem azért jön elsősorban, hogy uralkodjon ott Jeruzsálemben, mint király, hanem azért jön, először azért jön, hogy a bűneiktől szabadítsa meg őket, az ő népét meg akarja szabadítani a bűneiből. És ugye itt utal Ézsaiási jövendőlésre, hogy egy a szűz fog a méhében, amit már idéztünk is. Nézzük a történetet Lukács evangéliumából, pedig ezt olvassuk, hogy miért is ment József Betlehembe. Ugye itt előzőleg ír arról az evangélista, hogy az összeírásra, a népszámlálásra kellett mindenkinek a saját rokonsága közé visszatérni a származási helyére, és felment pedig József is Galileából, Názáret városába, Júdeába, a Dávid városába, amely Betlehemnek neveztetik, mivel hogy a Dávid házából is háznépe közül való volt, hogy beirattassék Máriával, aki néki jegyeztetett feleségül és várandós volt. És történt, hogy mikor ott voltak, beteltek az ő szülésének napjai, és megszülte az ő elsőszülött fiát, és bepújálta őt, és helyezte őt a jászolba, mivel hogy nem volt nékik helyük a vendégfogadóháznál. Igen, hát ugye ez az a történet, amit ugye nagyjából minden karácsonykor mindenki hall többször is, meg ismer nagyon jól, de mégis elgondolkodtató. Hát ugye János evangélium a első fejezete is utal rá, ugye ott nem Jézus születésével kapcsolatban, de ezt mondja, hogy amikor a világosság a világra jött, és ezt mondja János apostol, hogy az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Tehát, hogy mennyire kifejező még ez is, hogy amikor megszületett, már akkor ezzel kellett, hogy találkozzon, hogy nincsen számára hely. Nincs egy méltó hely, ahol ő megszülethet. Ugye azért az istálló az nem olyan szép kis betlehemecske, ahogyan szokták így ilyenkor elkészíteni, és ott vannak az aranyos kis bocik, meg a bárányok, és minden szép és békés és jó. Hát ez egy nem egészen steril hely, nem tiszta, hát az állatoknak szaga van, és sorolhatnánk tovább, hogy mi minden. Egy ilyen helyen kaptak szállást. És Jézusnak az első helye, ahová fejét lehajthatta, ahogyan későbbiekben mondta ezt az egyik ajánlkozónak, aki követni akarta őt, hogy neki nincs fejét hová lehajtania, egy jászol volt, amit hát nem erre a célra készítettek, hanem arra, hogy az állatokat etessék belőle. Tehát azért látjuk, hogy Jézus nem csak, hogy fölvette a mi emberi természetünket, és megszületett emberként. Ha belegondolunk, hogy az mennyei atya helyében nem választottunk volna Jézusnak, az ő fiának valami előkelőbb családot, vagy előkelőbb helyet, ahová leengedi a mennyből az ő fiát, hogy itt megszülessen. Tehát milyen lehetett a mennyei lényeknek és az angyaloknak is ezt látni, hogy az ő fejedelmük, az ő uralkodójuk lejön erre a földre, de itt is nem is akárhova. Nem is emberi lakásnak számító épületben születik meg, és ez lesz a legelső otthona, így mondjam. Szóval ez is egy döbbenetes történet azért, hogy így kellett az Isten fiának emberré lennie. Most nézzük meg, hogy kik voltak azok, akiknek már akkor, a születésekor Isten kijelentette, hogy eljött a Messiás. Ugye a zsidók nagyon várták ebben az időben a Messiást, a megváltót, annyira, hogy jó néhány álmessiás már fellépett. Tehát már itt-ott megjelentek, és hirdették, hogy ők azok, ő az, és majd ők fogják megszabadítani a népet. Hát nagy volt a várakozás a zsidók között, és mégis azért itt fogjuk látni, hogy Isten tudta nagyon jól, hogy kik azok, akik igazán várják. és akiknek a számára ez valóban öröm lesz, és akiknek nem okoz majd problémát, hogy hol találják meg a gyermeket. Tehát akik nem mondják azt, hogy na hát ez lehetetlen, ilyen helyre a messiás nem születhet meg. Hát itt ezt olvassuk Máté Evangélium a második fejezetében, hogy voltak pedig pásztorok azon a vidéken, akik kinn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az önyájuk mellett. És imi az Úrnak angyala hozzájuk jött, és az Úrnak dicsősége körülvette őket, és nagy félelemmel megfélemlettek. És mondta az angyal nékik, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész népnek öröme lesz. Mert született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele. Találtok egy kisgyermeket bepújálva feküdni a jászolban. És hirtelenséggel jelent az angyallal mennyei seregek sokassága, akik az Isten dicsérik, és ezt mondják. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Gondoljuk csak át, hogy vajon ez az angyal miért ezekhez a pásztorokhoz jött? Elmehetett volna Jeruzsálembe, elmehetett volna a templomba, a papokhoz, elmehetett volna a farizeusokhoz, a vezetőkhöz, a Sanhedrin tagjaihoz, és ott hírül adhatta volna, hogy megszületett, akit várt Izrael népe, megszületett a megváltó. És nem oda ment az angyal, hanem ezekhez az egyszerű emberekhez. Nyilván, ahogyan az angyal megjelenti nekik, már ez is utal valamire. Ezt mondta az angyal, hogy ne féljetek, mert hirdetek nektek nagy örömet. Mert született nektek ma a megtartó. Hirdetek nektek nagy örömet, mert született nektek ma a megtartó. Hát nyilván nem csak nekik. Tehát ezeknek a pásztoroknak minden bizonnyal ez volt talán a beszéd témája is. Ezen gondolkodtak, hogy mikor jön már el. Erről beszélgettek, ezt várták, és ezért imádkoztak. És jött a válasz az angyaltól, hogy mondok nektek egy nagy örömet. Megszületett. Megszületett, akit ti vártok, a megtartó, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Igen, itt egyértelművé tette az angyal, hogy igen, ő az, ő a messiás, ő a megváltó, aki az Úr Krisztus, ő a Krisztus a felkent, lefordítva. Tehát a messiásnak a görög neve, a görög változata. És ugye a pásztoroknak nem volt probléma az, hogy a jászolban fog feküdni ez a kisgyermek. Hogy itt a mennyei angyalok sokasága, milyen éneket énekelt, hogy dicsőség a magasságban az Istennek, a földön békesség és az emberekhez jó akarat. Tehát amikor Jézus az emberként megszületett, akkor ezt az isteni jó akaratot fejezte ki, hogy nekünk ajándékozza az ő egyszülött fiát, és azért jött, hogy megváltson bennünket, és megszabadítson a bűneinktől, és örök életet ajándékozzon nekünk. Igen, és aztán olvassuk a folytatást, mikor elmentek az angyalok vissza a mennybe, akkor mondták a pásztorok egymásnak, menjünk el Betlehemig, lássuk meg a dolgot, amelyet az Úr megjelentett nékünk. Elmentek azért sietséggel, és megtalálták Máriát és Józsefet, és a kisgyermeket, aki a jászolban fekszik. És ezt látva elhirdették, ami nékik a gyermek felül mondatott. Tehát az első hirdetői Jézus megszületésének, ugye ezek a pásztorok voltak. Hogy kik adtak hitelt az ő szavaiknak, ugye az is egy jó kérdés, mert azért gondoljunk csak bele, hogy a zsidó nép vezetői, ha a fülükbe is jutott az, hogy a pásztorok miről beszélnek, nem valószínű, hogy különösebben hitelt adtak neki. Ők biztosak voltak benne, hogy ha megszületik a messiás, akkor ők fogják megtudni először. akkor Isten nekik fogja kijelenteni először, és nem ilyen egyszerű embereknek. Ez biztos megint csak egy ilyen álmessiás, mint a többiek voltak. Viszont voltak egyszerűbb emberek, akik minden bizonnyal örömmel vették ezt az üzenetet. Ha nézzük meg a következő csoportot, akiknek Isten megjelentette szintén, és az, akik számára megint csak örömöt jelentett Jézus megszületése. Amikor pedig megszületett Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, mi napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, ezt mondván, hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk néki. Heródes király pedig ezt halván megháborodott, és vele együtt az egész Jeruzsálem. És egybegyűjtve minden főpapot és a népírás tudóit, tudakozódik vala tőlük, hogy hol kell a Krisztusnak megszületnie. Azok pedig mondták néki a júdeai Betlehemben. Mert azt írta, így írta meg a próféta, és te Betlehem Júdának földje semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izrael. Nézzük meg ezt a történetet, hogy kik voltak, napkeletről bölcsek jöttek. És a királyokat felejtsük el, mert hogy ez egy későbbi elképzelés, hogy ezek királyok voltak. Valószínű onnan ered, hogy az ajándékaik valóban fejedelmi ajándékok voltak. Ugye? Hoztak majd a következő igékben fogjuk látni, hogy milyen ajándékot hoztak, de nem is az a lényeg, hanem hogy bölcsek voltak, nem királyok. Viszont olyan bölcsek, akik ezek szerint valamit tudtak, valamire vártak szintén. A zsidók királyát keresték, aki megszületett, és ezt mondták, hogy láttuk az ő csillagát napkeleten. Hát ugye ez sok, vagy több spekuláció is van, hogy milyen csillagról lehet itt szó, vajon mit láthattak ezek a bölcsek, és vajon minek alapján mondták ezt, hogy a zsidók királyának kell megszületni. Ugye sokan ilyen asztrológusoknak gondolják ezeket a bölcseket, hogy ilyen csillagjegyeket vizsgálgattak, és onnan gondolták, hogy megszületett a zsidók királya. Na de hát született már több zsidó király is az idők során, és nem valószínű, hogy minden zsidó király születésekor elindultak bölcsek. Tehát itt valami másról lehet szó. Láttuk az ő csillagát. Van egy olyan jövendőlés az igében, Mózes 4. könyvében Bálám próféta jövendőlése, aki ezt megprófétálta, hogy csillag származik Jákobból, és királyi pálcát támad Izraelből, és utána elmondja, hogy és uralkodik, és majd az egész földön fog uralkodni. Tehát eléggé egyértelmű, hogy Bálám próféta, aki nem zsidó volt, hanem szintén keletről jött próféta, ő a messiásról beszél. És még azt is hozzátette, hogy ó, ki fog élni még, amikor véghez viszi ezt az Isten. Tehát látta ő azt, hogy soká fog még ez bekövetkezni. Azt mondta, hogy látom őt, de nem most, és nem közel, hanem a távoli jövőben. Ez a bálámi jövendőlés elterjedhetett ott keleten, mert találtak is valami nyomát egy régi írásban, egy ilyen proféciának, hogy a zsidók között fog megszületni az a valaki, aki az egész föld uralkodója lesz majd. És akkor milyen csillagról lehet itt szó? Mondjuk, hogyha a folytatást is majd látjuk, akkor elég egyértelmű, hogy ez nem egy ilyen csillag együttállás volt, mert ez a csillag mozgott. És még csak nem is üstökös, mert ugye az üstökösök azok egy kicsit másképp mozognak, nem állnak meg a ház fölött, ahol a gyermek volt. Tehát itt olyan csillag volt, ami vezette őket. eljöttek, és hogy miért Jeruzsálembe mentek? Hát ugye különben ugye láttuk is, hogy Betlehem nagyon közel van Jeruzsálemhez, tehát a csillag mutatta az utat. Hát ők azért jöttek Jeruzsálembe, mert a zsidók királya Jeruzsálemben kell, hogy megszülessen, ők így gondolták. Elég nagy problémát okozott, ugye okoztak ezzel a kérdéssel. Amikor eljutott a király fülébe is, Heródes királyhoz, hogy a zsidók újszülött királyát keresik, ezt olvassuk, hogy megháborodott. Hát nyilván teljesen fölindult ezen, hogy micsoda, mi történt, milyen királyt keresnek, milyen ki született meg. Akkor a saját fiait is megölette hatalomféltésből. És akkor ugye hívatta a népírás tudóit, hogy hol kell a Krisztusnak megszületnie. Ilyen nagyon érdekes ez is, hogy ezek a bölcsek nyilván elmondták azt is, hogy az a király, tehát az a király, a Krisztus, a Dávid fiaként megszülető uralkodó a Krisztus, a messiás születését keresik. Ezért kérdezte meg az írás tudókat, hogy hol kell a Krisztusnak megszületnie. És milyen jól tudták. Mint akik fölmondják a leckét, úgy elmondták, hogy a júdai Betlehemben. És mondták kívülről az igét, hogy ott kell megszületnie. És itt újra csak egy kérdés, hogy ha ezt ők annyira tudták, akkor ők miért nem mentek el? Ugye, hogyha belegondolunk, hogy itt megint csak az ő önérzetüket bánthatta valami nagyon. Ezek a napkeleti bölcsek pogányok voltak. Hát csak nem ilyen pogány embereknek jelenik meg bármilyen jel is, vagy nem, csak nem őket vezeti Isten oda, ahol a messiásnak meg kell születnie, csak nem nekik fogja kijelenteni. Ha valakiknek, akkor a zsidó nép vezetőinek kell először megtudniuk. Ők legalábbis így gondolták. Így olvassuk a folytatást, hogy ők pedig a király beszédét meghalván elindultak, és ami a csillag, amelyet napkeleten láttak előttük, ment mindaddig, amíg odaérvén megállt a hely fölött, ahol a gyermek volt. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. Tehát itt látták, hogy ez a csillag egészen a házig elvezeti őket. Megállt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Nyilván utána már eltűnt ez a csillag. Ugye az is lehetséges, hiszen ugye a pásztorok számára is egy hatalmas angyal sereg jelent meg. Nyilván ez az angyal sereg, ez így távolról nem, ugye ahogyan fény lett, ez is lehetséges, hogy csillagként látszott a napkeleti bölcsek előtt. De minden esetre oda vezette őket a csillag, ahol a gyermek volt, és megtalálták a helyet. És bemenve a házba, ott találták a gyermeket anyjával, Máriával. Ezt olvassuk, hogy leborulván tisztességet tettek neki, kincseiket kitárván ajándékokat adtak neki, aranyat, töményt és mirhát. Tehát még ajándékot is hoztak, nem is akármilyen ajándékot, aranyat. József és Mária nem voltak gazdag emberek, hogy ezt tudjuk a folytatásból is, tehát egyszerű kézműves volt József, ácsmesterként dolgozott, és itt most aranyat hoztak ezek a bölcsek, tömjént. Ugye a tömjén az a papi szolgálatnak a kelléke, és mirhát. A mirha pedig egy illatszer, amit halottak balzsamozásához szoktak használni. Különben mindegyik nagyon értékes volt abban az időben. Drága pénzt kellett fizetniük a tömjénért és a mirháért is. Viszont jelképes jelentősége is van ennek a három ajándéknak. ugye az arany királyi ajándék, ugye egy királynak járó ajándék. A tömjén a papoknak szóló ajándék, a mirha pedig mire utalhat? Arra a megváltóra, aki az életét adja, értünk. Tehát tulajdonképpen Krisztus mindhárom szolgálatára utal. Ő király is, pap is, és áldozat is megváltóként. Tehát ezek az ajándékok erre is utalnak. És utána ugye a bölcsek nem tértek már vissza Heródeshez, mivel álomban megintettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton tértek vissza hazájukba. Mikor pedig azok visszatértek, imi megjelent az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és mondta, kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, fuss Egyiptomba, és maradj ott, amíg én mondom néked, mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket. Ő pedig felkelve vette a gyermeket és anyját, éjjel és Egyiptomba távozott. És ott volt egész Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt, Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Nézzük meg, ez a történet is mire utal. Jézus ebbe a világba jött, és rögtön, ugye először azt látjuk, hogy nem jutott nekik szállás, hogy Jászolban volt az első fekhelye. Azután azt láttuk, hogy azonnal menekülnie kellett, mert már is az életére törtek. A Jelenések könyve 12. fejezetében olvassuk azt, hogy Sátán, a sárkány, ugye a sárkány jelképében, hogy a sárkány odaállt a szülőasszony elé, hogy amikor szül annak fiát, megegye. Szinte azt fejezi ki, hogy Sátán e világ fejedelmeként úgy gondolta, hogy amikor Jézus erre a földre jön, erre a földre megszületik, itt lesz egy tehetetlen csecsemőként, és egy kiszolgáltatott emberként. Ő biztos volt abban, hogy győzni fog fölötte. Ja, mert ő akkor megeszi. Vagy így, vagy úgy. Látjuk azt, hogy életére tört, már akkor azonnal, és a folytatásban is erről olvashatunk, és szüntelenül nyomában volt a kísértéseivel is. Tehát itt ezt látjuk, hogy az életére tört már csecsemőként is. Krisztusnak. És menekülnie kellett. Ez sem volt egy kellemes utazás. Gondoljuk el, hogy egy csecsemővel, egy újszülött gyermekkel, mindenféle modern felszerelés nélkül, meg közlekedési eszköz nélkül, szamár vagy összvér háton, egy ilyen hosszú utat megtenni, lemenni Egyiptomba. Hát azért az volt egy-kétszáz kilométer. És egészen addig ott maradtak, amíg Heródes meg nem halt. Itt azért azt is meggondolhatjuk, hogy az ajándék, amit hoztak a bölcsek, az egy isteni előre látás is volt, ahogyan gondoskodtak a család megélhetéséről ekkor, ebben az időben. És ugye utána olvasunk arról, hogy Heródes pedig minden két éven aluli fiúgyermeket megöletett. Szinte azt mondhatjuk, hogy igen, itt biztosra akart menni Heródes. Hogy ki tudja, lehet, hogy már megszületett 2 éve, és akkor biztos, ami biztos, minden 2 éven aluli fiúgyermeket megöletett. Még két mozzanatra utalnék. Tehát, hogy kik voltak azok, akik Jézust már születésekor értékelni tudták, mármint azt, hogy a megváltó megjelent a mi világunkban. Láttuk, eddig a pásztorok voltak, és a napkeletről jött bölcsek. Itt pedig, amikor a templomba elvitték bemutatni a szülei Jézust, volt Jeruzsálemben egy ember, akinek neve Simeon volt. Ez az ember igaz és istenfélő volt, aki várta az Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt ő rajta. És kijelentettet neki a Szentlélek által, hogy addig halált nem lát, amíg meg nem látja az Úrnak Krisztusát. És ő a lélek indításából a templomba ment, és mikor a gyermek Jézus bevitték szülei, hogy ő érte a törvény szokása szerint cselekedjenek, akkor ő karjaiba vette őt, és áldotta az Istent, és mondta: mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszéded szerint békességben, mert látták az én szemeim a te üdvösségedet, amelyet készítettél minden népeknek szeme láttára, világosságul a pogányok megvilágosítására, és a te népednek, az Izraelnek dicsőségére. Tehát ezt az ígéretet kapta Simeon, hogy nem fog addig meghalni, amíg meg nem látja Krisztust. És amikor ugye ott voltak Jézus szülei, és fogták a kis csecsemőt a kezükben, akkor pedig megjelentette neki az Úr, hogy ő az. Mennyi mindent tudott ez a Simeon? Itt ezt olvassuk, hogy az üdvösségről beszél, hogy világosságul a pogányok megvilágosítására. Ez pedig a zsidók többsége nem így hitte. Még Jézus tanítványai se igazán tudták ezt elfogadni, hogy a pogányok megvilágosítására is jön a messiás. És utána még ezt mondja Simeon, és megáldotta őket, és mondta Máriának, az ő anyjának: ímé ez vettetett sokaknak elestére és feltámadására az Izraelben, és jegyül, akinek sokan ellene mondanak. Sőt, a te lelkedet is áthatja az éles tőr, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. Tehát még mi mindent mondott el Simeon? Sokak elestére és feltámadására vettetett. Ez is érdekes. Nem csak arról beszél, hogy a megváltó mindenkit megment, mindenkit Jézus nem tudott megmenteni. Sokan elestek, megbotlottak, megütköztek a megütközés kövében, ahogyan másik helyen mondja az ige, megbotránkoztak benne, nem tudták sokan elfogadni, és elestek. És mondja, jegyül, akinek sokan ellene mondanak. Tehát ezt már előre vetítette, hogy küzdelmes élete lesz a megváltónak. És ez Máriának is szenvedést fog jelenteni, és majd végül azt is előre vetítette, hogy a te lelkedet is áthatja az éles tűr. Hogy majd ugye Krisztus halálakor milyen fájdalmat fog átélni. A következő, aki szintén a templomban volt, egy proféta asszony, Anna, egy idős asszony. Itt leírja az ige, hogy már 84 esztendős özvegy volt. És nem távozott el a templomból, hanem böjtölésekkel és imádkozásokkal szolgált éjjel és nappal. Ez is ugyanazon órában odaállván hálát adott az Úrnak, és szólt ő felőle mindeneknek, akik Jeruzsálemben a váltságot várták. Tehát ő is felismerte, hogy megszületett a megváltó. És ugye végül pedig ezt az igét idézném még, Lukács evangélium a második fejezetéből, a 52. versből: Jézus pedig gyarapodott bölcsességben és testének állapotában, és az Isten és emberek előtt való kedvességben. Tulajdonképpen Jézus fiatal koráról nem tudunk túl sokat. Ebben a mondatban összefoglalja a Biblia, hogy gyarapodott bölcsességben. Tehát tulajdonképpen ahogyan minden gyermeknek kellene növekedni arányosan bölcsességben, fizikumában és az Isten és emberek előtt való kedvességben. Hát ez a legszebb, ez a harmadik jellemzés. Sajnos a megszületett gyermekek még nagyon aranyosak és kedvesek, aztán telik az idő, és nem mindig az Isten és emberek előtt való kedvességben növekszenek, hanem hát egyéb dolgokat is elsajátítanak, ami a jellemüket inkább eltávolítja Istentől. Jézusról viszont ezt olvassuk, hogy ő a jellemében is folyamatosan növekedett Isten és emberek előtt való kedvességben. Hát köszönöm szépen a figyelmet, a kitartó figyelmet, és akkor majd itt folytatnánk.